vetően. Tizenkilenc óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A Magyar Helsinki Bizottság meglátása szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Szerintük azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit. Elkezdődött a betakarítás, nagyon vegyes hozamokat tapasztalnak a gazdák Békés vármegyében. A hőség nehezíti a munkavégzést, gyepszén a helyett szalmával kell majd etetni, és már a kukoricán és a napraforgón is kezd látszani a szárazság, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei aratási koordinációs bizottságának ülésén. Őszi árpát 44 ezer hektáron vetettek, a terület 92%-ának betakarítása után 4,2 tonna hektáronkénti átlaghozamot állapítottak meg, de a vármegye egyes részein csak másfél-három tonna termett hektáronként. Legnagyobb területen csaknem 113 ezer hektáron őszi búzát termesztenek, 25%-os betakarítottság után elsősorban a változó csapadékeloszlás miatt szintén nagyon változatos hozamokat tapasztalnak. A kukoricák változó képet mutatnak, ha tovább folytatódik a száraz meleg időszak, akkor vélhetően nagyobb számban megindul a kárbejelentés. A napraforgókon is kezdenek meglátszani a csapadék hiány okozta tünetek, de azok még tartják magukat, állapította meg a bizottság. Békés vármegyében eddig egyébként 175 viszmajor kérelmet nyújtottak be. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget. Az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háboríthatatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló, elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét hallják.
A kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at. Velünk szerződést lehet és kell kötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. A későbbiekre nézve lesz egy zöld programunk, amit szeretnénk nem sokára szintén elindítani, és ennek a kidolgozása folyik egyébként a háttérben. A jövőre nézve továbbá regionális központok nyitását is tervbe vettük annak érdekében, hogy az ország több pontjában legyenek kisebb raktáraink, elosztó központjaink, ahová a szervezetek sokkal kisebb távolságon belül elérhetik, tehát hogy például a Miskolc környéki szervezetek, Borsod környéki szervezeteknek ne kelljen Székesfehérvárra utazniuk, hanem mondjuk egy 2 órán belüli távolságon belül ott az Alföld környékén elérhetőbb legyen számukra az általunk nyújtott támogatás, vagy egy olyan plottarendszert szeretnénk kiépíteni, amivel eleve már a szállítást is meg tudjuk oldani.
Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az idejiekkel együtt meghaladta 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 000 forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogan világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyád, országod köztünk jöjjön el. Szent templom, szívünkben építs fel. Szerető jó atyád, országod köztünk jöjjön el. Szent templom, szívünkben építs fel. Egy boldogan
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész 18. versétől olvasom a 20. versig. 1 Timóteus 1, 18-20-ig. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hogy tanulják meg, hogy ne káromolják Istent. Isten szolgálatában nem az életkor számít. Lehet valaki gyermek, fiatal, középkorú vagy idős, Isten mindenkin keresztül tud munkálkodni. Pál Timóteust sürgeti. Ne a fiatal korát nézze, hanem álljon ki az evangélium igazsága mellett, a hamis tanítókkal szemben, akik megzavarták az evangéliumi tanítást alattomos módszereikkel. Timóteus nem hallgathat és nem maradhat semleges. Döntést kell hoznia, és ezt nyilvánvalóvá kell tennie. Mint apa a fiát, mint lelki gyermekét emlékezteti a felszentelésére, amikor proféciával kapott megerősítést. Hogy mi volt ez a profécia, azt nem tudjuk, de kétségtelenül olyan kegyelmi ajándékot kapott Istentől, ami alkalmassá tette hivatalának betöltésére. Pál arra biztatja Timóteust, hogy ne féljen megharcolni a hitharcát. A tévelygő tanításokkal szemben védje meg az igaz hitet. A gyülekezet körében megjelentek olyanok, akik eltorzítják és tagadják Isten kijelentett igazságát. Most a hitvédelemnek a harcát kell felvennie. A lélek kardjára lesz szüksége, amely az Isten beszéde, Efézus 6.17. Az apostoli hitet kell védelmeznie, miközben a jó lelkiismeretét meg kell tartania. Említést tesz Pál két tévtanítóról is, az egyik Himenaiosz feltehetően az az eretnek volt, aki azt tanította, hogy a feltámadás már megtörtént. A másik tévtanító Alexandrosz. Ők ketten az Istentől való apostoli tanítást, ma úgy mondanánk, hogy a Szent Írást szándékosan visszautasították. Ezek a tévelygők a hitet és a jó lelki ismeretet elvetették. Nem engedtek az igazságnak, inkább feltartóztatták azt. Pál ezt írja róluk. Átadtam őket a sátánnak. Mit jelent ez? Kiközösítették a gyülekezetből. Akivel ez megtörténik, az a világba kerül vissza, vagyis a világba, a sátán birodalmába. De ez nem végleges helyzetet jelent, inkább javító célzattal történik. Ha belátják Istent káromló tévelygésüket, visszatérhetnek a gyülekezet közösségébe. Az egyház az a hely, ahol az egyház tagjai Krisztust dicsőítik, az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket. Ahol Isten igazságát magasra emelik, Jézus Krisztus kereszt halálának az evangéliumnak a hirdetésével, hogy a bűn hatalmából az Isten békességébe kerüljenek a hívő lelkek. Semmiképpen nem azt tanácsolja Pál, hogy Timóteus hagyja el a gyülekezetet, hanem maradjon a helyén, és harcoljon az igazságért a tévelygésekkel szemben. Harcold meg a hit nemes harcát. Egyszer egy 112 éves asszonyt megkérdeztek, hogy mi a hosszú élet titka. Elmondta, hogy 6 éves volt, amikor édesanyjával a Titanic hajó fedélzetén ültek. Mielőtt a hatalmas, utas szállító, luxus gőzös kiment volna a nyílt óceánra, megállt néhány kikötőben. Különböző árukat vett fel. Zöldségeket, gyümölcsöt, húsokat, tejterméket, dohányt, mézet, és így tovább. Valamint felszálltak az utasok. Én az édesanyámmal fent voltunk a Titanikon, mondta az idős hölgy. Mielőtt a hajó kifutott volna a nyílt óceánra, az utolsó kikötőben az édesanyám megfogta a kezemet, és ezt mondta. Kislányom, mi most erről a hajóról leszállunk. Ez a hosszú élet titka. Leszállni a süllyedő hajóról, mondta az idős asszony. Ez a hit és a jó lelkiismeret titka. Leszállni, kiszállni a bűnből, a téveigésből, a világból, ami felemészt. Lehet ez az ember életében egy hazugság, egy rossz kapcsolat, valamilyen szenvedély, alkohol, kábítószer, falánkság, valamilyen hitbeli téveigés, haragos szív, ami nem tud megbocsátani, bosszú, bármi, amely nem egyezik Isten akaratával. A hosszú élet titka, leszállni a süllyedő hajóról, a világi gondolkodásból kiszállni és Isten gyülekezetéhez tartozni. Mi az a te életedben, amely romlásba visz? A hitet és a jó lelkiismeretet őrizni kell. A Szentlélek megtanít titeket mindenre. Azt mondja Jézus a János 14:26-ban, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hogy eszünkbe jusson Jézus szava, ahhoz olvasnunk kell a Bibliát minden nap. Szükséges imádkoznunk, beszélni a megváltónkkal. Isten házában, a templomban együtt dicsérhetjük keresztjén hittestvéreinkkel a mi Urunkat. Együtt hallgathatjuk Isten igéjét, a prédikációt, és együtt részesedünk az Úrvacsorában. Krisztussal és a hívők közösségével, hogy megerősödjünk az élettengerén. Egy nap pedig, amikor testünk elgyengül, erőnk elhagy, utunk véget ér, megérkezünk mennyei hazánkba, ahol vég nélkül áldjuk majd az Urat. Köszönjük, Krisztusunk, hogy tanítasz, hogy védelmezzük az igaz hitet. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten minden bűnünkért meghaltál. Kérünk feltámadásod ereje, szent lelked hatalma töltse be a szívünket. Buzdíts, Urunk, hogy álljunk ki a hitünk mellett. Segíts, hogy mindezt határozottan, de szeliden tegyük. Lelked segítségével, mert egyedül nem megy. Irgalmaz nekünk, hogy ne alkudjunk meg a világgal, a bűnnel. Légy segítségünkre e mai napon is, hogy megharcoljuk a hit nemes harcát. Szeliden, megalkuvás nélkül. Tarts meg bennünket, Atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodott, oldalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lehet, lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Arany János, családi kör. Este van, kiki nyugalomba. Feketén bólintgat az eperfa lombja. Zúg az éjji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szét görögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hivogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Azután elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigét rak. Ő a legnagyobb s szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős héjú borsót vagy babot szemelget. Héjából időként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, e fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. Effélét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettentve sikolt fel, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög! Vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel, kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van az szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj uncolja, gyer közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek, egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, Sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen, mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen. Visszajő a Jánka, az utast behíván, béna harcfi lép be, sok jó estét kíván. Isten áldja meg Kentek életét is, így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is állasz könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde, megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Az idősbb fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elébb-elébb görnyed, és mihelyst a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függenek a szaván, mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvérbátyját. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
álom, édes álom. Esti mesénk következik. Csata a tojásokkal. Muki néhány nap alatt olyan otthonos lett kaporéknál, mintha egész életében ott lakott volna. Vizet hordott, felhozta a fát a pincéből, kiseperte a konyhát. Mosogatásnál megtörölgette a tányérokat. Olyan ügyesen csinálta, hogy Juci cicának tátva maradt a szája. Az egyik mosogatás alkalmával furcsa dolog történt. Három tányért szép tisztára megtörölt, aztán egyszerre lecsapta a konyharukát. Mi az, Muki? Meguntad a munkát? Kérdezte Kaporné, aki hiába adogatta oda a tányérokat, mert Muki sorban visszaadta neki. Mi bajod? Kérdezte Kaporné, mire Muki megfogta a kezét, és vitte magával be a szobába. Ott megállt a ruhás szekrény előtt. Vajon mit akarhatott? Ekkorára a gyerekek is előkerültek, és érdeklődve nézték, hogy mit csinál Muki. Nyisd ki, anyus, a szekrényt, szólt Laci. Meglátjuk, mit akar. Kaporné kinyitotta a szekrényt, mire Muki benyúlt, és kivett a ruhák közül egy fehér kötényt. Körültáncolta vele a szobát, aztán úgy tett, mintha fel akarná venni. Kötényt akar, kiáltotta Panni. Ez bizony hosszú lesz neki, felbukik benne, nevetett Kaporné. De majd adok neki egyet a tiédből, Pannikám. Ki is választott egy kis fehér kötényt, és felkötötte Muki derekára. Örömében nagyokat rikolgatott, aztán táncszépésben kiszaladt a konyhába, és szorgalmasan nekilátott a törölgetésnek. És ezután a törölgetést és más konyhai munkát mindig kötényben végzett. Nagyon szeretett a piacra járni Kapornéval. Mindig utána cipelte a kis kosarat. Már annyira ismerték a piacon, hogy egyszer Kaporné, mikor nagyon sok dolga volt, Mukit küldte tojásért Kati nénihez, az ismerős kofához. Egy cédulára felírta, hogy 20 tojást akar, s az írást a pénzzel együtt átadta Mukinak. Kati néni kicsit megcsóválta a fejét, de azután belerakta a 20 tojást Muki kosarába. Vigyázz el, ne törd a tojásokat! Ezzel bocsátotta útra. Muki szépen, vigyázva vitte a kosarat, és nem is lett volna semmi baj, ha a Patak utca végén nem látja meg Hexit és Bojtárt. Hexi rövid szőrű foxi kutya volt, Bojtár pedig lompos, hosszú szőrű puli. Egy csonton összevesztek, és javában verekedtek érte. Muki egy darabig nézte a verekedőket, de amikor már nagyon dühösen rontottak egymásnak, elhatározta, hogy szétválasztja őket. Előttük termett, és éles hangján nagyot rikoltott. Hagyjátok abba! A két kutya meglepetten nézett a majomra. A verekedést abba hagyták, de most már mérgüket a majmon töltötték ki. Mit akarsz itt, te csúfság? Hogy mersz a dolgunkba avatkozni? Ha? Így csaholtak, és dühösen nekirontottak Mukinak. Hexi a nyakát akarta elkapni, Bojtár pedig, ahogy a birkák kergetésénél megszokta, a lábát. Muki azonban ügyesen hátraugrott, s a kutyák csak a levegőbe kapkodtak. Most még nagyobb méreggel rohantak neki, de Muki a földre hasalt, és a két kutya egymásnak ugrott úgy, hogy összekoccant a fejük. Na megállj, szétszakítunk! Ezt lihegték a kutyák lógó nyelvvel, és Muki látta, hogy ennek a felese tréfa. Ha egy ideig ide-oda is ugrál előlük, végül mégis elkapják. De azért nem hagyta magát. Karjára akasztotta a tojásos kosarat, nagyot iramodott a közelben álló akácfáig, és egy pillanat alatt már fenn is volt a fa tetején. Megmenekült. Kényelmesen elhelyezkedett az ágak között, aztán leszólt a földre. Jó napot, kutyaurak! Nyertek fel, ha tudtok! A kutyák tehetetlenségükben dühösen vicsorogtak, és nagyokat ugattak Muki felé, aki gúnyolódva orrot mutatott nekik. Teltek a percek. Eltelt talán egy negyed óra is. Muki már unta a dolgot, meg még haza is kellett volna mennie a tojásokkal. A kutyák azonban nem tágítottak. Mérgesen, vérben forgó szemekkel őrizték a fát. No, megálljatok, gondolta Muki. Ha nem mentek el magatoktól, majd elkergetlek benneteket. Kivett egy tojást a kosárból, Hexire célzott, és pontosan a fején találta. Erre még egy tojást fogott, ledobta, és az bojtár fekete orrán locsant szét. Hiába. A kutyák tovább őrizték a fát. Majd szaladtuk, ha jön a bombazápor, kiáltott Muki, és sűrűn kezdte a tojásokat a kutyákra dobálni. És mi történt? Hexi és bojtár abba hagyták a fenyegető ugatást, de nem szaladtak el, hanem nekiláttak a tojásoknak, és egymás után ették fel a földről, mint valami nagyszerű csemegét. Így sem szabadulok meg tőletek, gondolta Muki, de túljárok az eszeteken. Elővett egy újabb tojást, és messzire dobta a fától. Jól számított, a kutyák a tojás után rohantak. Erre még messzebbre hajított egy tojást, azután még távolabbra, amennyire csak hajítani tudott. Mikor azután a kutyák elrohantak a messze repülő tojás után, gyorsan leereszkedett a fáról, és elfutott. Meg sem állt hazáig. Mikor a konyhába ért, akkor kezdett csak gondolkodni azon, hogy mi is történt. A 20 tojásból csupán egyetlen tojás maradt a kosarában. Hogy mit szólt ehhez Kaporné, azt Muki nem köszönte meg.
Köszönöm, hogy mi jót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg uram ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretek. Amen.
Thank you. hitünk pont itt kezdem működni. Ha fúj a szél, a hajó olyan felborítható.
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
tiéd vagyok. Köszönöm azt, hogy rám ragyog.
Mosolyog, visszatükrözheted. Te vagy az én Istenem. Te vagy az én Istenem.
Valaki jár.